Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanizs András, az aréna mai vendége Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget, és én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
A beszélgetést felvételről hallják. Történelmi jelentőségűnek és a magyar tudomány jövőjét megalapozónak minősítették februárban azt a 25 éves stratégiai keret megállapodást, illetve 6 éves finanszírozási szerződést, amelyet a kormány az Élvonal Alapítvánnyal kötött. A választási eredmény lehet-e bármilyen hatással erre a megállapodásra?
Ezt majd nyilván az új kormánynak kell eldöntenie, de én ez ügyben rendkívül optimista vagyok. Magyarország legfontosabb nyersanyaga a tehetség, és a tehetséggondozás alakítja át ezt a tehetséget erőforrássá. A tehetségen alapuló tudássá, ami Magyarország legfontosabb erőforrása. Ahhoz, hogy ez az erőforrás a lehető legnagyobb mértékben itthon hasznosulhasson, ahhoz van szükségünk csúcskutatóközpontok kritikus tömegére. Olyan kutatóközpontok kritikus tömegére, amelyek képesek legkiválóbbjainkat itthon tartani, illetőleg hazahozni. Erre vállalkozott az Élvonal Alapítvány, ezért épít az Élvonal Alapítvány egy olyan tudományos ökoszisztémát, amelyben a tehetséggondozás és a csúcskutatás szerves egységet képez. Tudomásunk szerint a világon elsőként.
Van élő kapcsolatuk a leendő kormánnyal?
Nincsen, és erre nem is törekszünk. Mi dolgozunk teljes gőzzel, azután, hogy több mint egy éves előkészítés után végre abban a helyzetben vagyunk, hogy teljes gőzzel tudunk dolgozni. Természetesen a lehető legnagyobb örömmel fogadunk el meghívást, fogadok el személy szerint meghívást, hogyha ilyen meghívás majd elérkezik hozzám, és a lehető legnagyobb örömmel fogok találkozni Magyar Péter miniszterelnök úrral, hogyha erre majd egyszer sor kerülhet. Ami engem rendkívüli optimizmussal tölt el, az miniszterelnök úr, jövendő miniszterelnök úr nyilatkozatai, de ebből talán egyet idéznék, a 2025. szeptember 7-én Köcsén tartott beszédéből. A jövő Magyarországa tudásalapú, innovációra épülő gazdaságot jelent, amely hosszú távon teremt értéket, és nem pusztán összeszerelő üzemekkel próbál fennmaradni. Ha valaki elolvassa azt a koncepciópapírt, ami alapján, ami az én tollamból született, és ami alapján ez az Élvonal Alapítvány megszületett, akkor pontosan ezt látja benne végcélként megfogalmazni. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyar Péter jövendő miniszterelnök úr céljai és a mi céljaink azok 100%-osan összecsengenek.
Egy 25 éves stratégiai keret megállapodásról beszélünk óvatatlanul. Lehet ez kormányokon átívelő program?
Ez nem csak hogy lehet, hanem a tudomány tehetséggondozás és a csúcskutatás támogatása kormányokon átívelő program kell, hogy legyen. Nem képezheti pártpolitika tárgyát. A tudomány, csúcskutatás és a tehetséggondozás ügye az nem egy kormány ügye, az az ország jövője. Nagy horderejű áttörések, amelyek a jövőben életünket befolyásolni tudják, jobbá tudják tenni, amelyre a jövő tudásalapú gazdasága épülhet, amelyre a nagy hozzáadott értékű technológiák, termékek fejlesztése épülhet, nem tud keletkezni rövid távú néhány éves finanszírozásból. Csak úgy tud keletkezni, hogyha van egy hosszú távú, kiszámítható, tervezhető támogatás, amelyre ez a rendszer épülhet. Csak ebben az esetben van esélyünk. Az Egyesült Államok, Nyugat-Európa, Ázsia csúcsegyetemeiről, csúcskutatóintézeteiből hazahozni csúcskutatókat, mert hogy ők ehhez a hosszú távú kiszámíthatósághoz vannak szokva.
Mi alapján választják majd ki a támogatott kutatókat, illetve kutatásokat?
A kiválóságok alapján és az elért eredményeik alapján, illetőleg azon irányok alapján, amiket ők követnek és kijelölnek célul. Két programunk van, az úgynevezett Frontiers Fellow és a Frontiers Investigator program. A Frontiers Fellow program azoknak szól, akik már iskolát alkottak, világhírre tettek szert, és akik nagy horderejű felfedezéseket, áttöréseket értek el. Ő számukra kínálunk hosszú távon kiszámítható, világszínvonalú, az egész világra kiterjedő versenyképes támogatást, nem csak anyagi támogatást, hanem egy olyan adminisztratív támogatást is, hogy ha ők idejönnek és itt felépítenek egy világszínvonalú kutatóközpontot, akkor ők idejük maximális hányadát, gyakorlatilag 100%-át fordíthassák arra, amit szeretnek tenni a kutatásra, és minden adminisztratív és egyéb terhet vegyünk le a vállukról.
Milyen gyakorlati szerepet kapnak a kuratórium tagjai, ugye Nobel és Abel-díjas tudósok?
Az ő elsődleges feladatuk az, hogy a nemzetközi mércét biztosítsák, ugyanis a tudományban egyetlen mérce létezik, és az a nemzetközi mérce. Csak az, ami nemzetközileg látható, nemzetközileg számottevő, érdemes támogatásra. Igaz ez sokkal gazdagabb országokra, mint Magyarország, és különösen igaz ez olyan országokra, mint Magyarország, ahol minden adóforintot háromszor kell megforgatni, mielőtt eldöntjük, hogy mire adjuk ki.
Mérhető a siker? Tehát mondjuk, ha előre nézünk 10 évet, akkor ön mivel lenne elégedett? Mi az, amire azt mondhatjuk, hogy siker van? Egy mérőszám?
Több mérőszám is van, és a mérhető és a sikernek, illetőleg a teljesítménynek mérhetőnek kell lennie. Úgy gondoljuk, hogy ez egy alapelv, ami egyébként, tehát ez én személy szerinti alapelvem is, hogy és ez nem csak anyagi támogatásra vonatkozik. Én, hogyha ami talán még itt a személyes szinten még értékesebb, az az idő, amit nem lehet pénzzel szinte megfizetni, mert minden órából csak egy van, utána már csak egy következő óra jön. Tehát a személyes saját szintemen is állandóan gondolkodnom kell azon, hogy ebbe érdemes-e időt szentelnem. Ez olyan sikerrel kecsegtete, hogyha ebbe időt szentelek, hogy ebbe érdekes időt szentelem, és ugyanígy kell gondolkodnunk akkor, amikor az adóforintok elköltéséről van szó, legalább ugyanígy, és ebben a szellemben született meg az Élvonal Alapítvány és a magyar állam, magyar kormány által képviselt magyar állam közfeladat finanszírozási szerződése. Ez egy olyan szerződés, ami szerintem például szolgál nem csak itt Magyarországon, más szerződésekre, hanem az egész világon. Itt nem csak arról van szó, hogy a rendelkezésre bocsátott finanszírozási eszközökért konkrét, mérhető teljesítményeket vár el a finanszírozó, a magyar állam. Itt arról is van szó, hogy amennyiben ezek a mérhető teljesítmények nem kerülnek elérésre, vagy nem teljesen kerülnek elérésre, akkor visszafizetési kötelezettsége van az alapítványnak. Ilyen szigorú kitétel még egy Max Planck társaságnak a szerződésében, amely egyébként nagyon hasonló szerződést köt a német állammal. Mi 6 évre kötöttünk egy ilyen szerződést a magyar állammal. A Max Planck társaság, amely szintén egy hasonló alapítvány, mint a mi alapítványunk, ők 5 éves szerződéseket kötnek a német állammal, amiben szintén szerepelnek célkitűzések, de nem szerepel visszafizetési kötelezettség.
Mennyire áll több lábon az alapítvány?
Mármint milyen szempontból több lábon?
Ugye van az állami támogatás rész, van ezen kívül?
Egyelőre csak állami támogatás van. Ugyanakkor építjük azt a koncepciót, hogy ez előbb-utóbb több lábon tudjon állni, és ezen eddig erre nem volt energiánk nyilvánvalóan, az eddigi időszak arról szólt, hogy egyáltalán működésbe hozzuk a szervezetet. Ugyanakkor a két említett pillér mellé még egy harmadik pillér is bejön az alapítványnál, tehát az tehetséggondozás és a csúcskutatást kiegészítjük egy harmadik, hasonlóan fontos pillérrel, ami a társadalmi hasznosítás. Egy egészen új rendszert, innovatív új rendszert építünk arra, hogy csúcskutatóinkat különleges a világ más részein eddig nem használt módon motiváljuk egészen különleges módon abba az irányba, hogy ne egyszerűen csak csúcskutatást végezzenek, idézőjelben egyszerűen, hanem folyamatosan gondolkodjanak azon is, hogy azok az eredmények, amiket elérnek, hogyan hasznosulhatna, milyen alkalmazásaik lehetnek, amelyek munkahelyeket teremtenek, amelyek értéket teremtenek, lehetőleg a legmagasabb hozzáadott értéket, idézve Magyar Pétert.
Adott esetben cégek alapításában is segítik a tudósokat, hogy a felfedezés abszolút, tovább tudjon
abszolút
élni?
Olyannyira, hogy minden tudásközpont mögé automatikusan létrehozunk egy KFT-t. Ebben a KFT-ben az Élvonal Alapítványnak lesz többségi részesedése, ugyanakkor egy jelentős részét a tudásközpont vezetőjének, Frontiers Fellow-nak adjuk, annak motivációjára, hogy a lehető legnagyobb mértékben termeljen új szellemi tőkét, amely később hasznosulhat, mert a hasznosulás az ezen a KFT-n keresztül fog megvalósulni. A bevett szokás általában az a világ vezető intézeteiben, hogy a kutatókat motiválják általában arra, hogy nyújtsanak be szabadalmi bejelentéseket, és hogyha szabadalom bejelentésből elfogadott szabadalom lesz, és azt a szabadalmat majd valamikor hát licenszerződés formájával sikerül értékesíteni, akkor ennek egy bizonyos százaléka kiosztásra kerül a feltalálók irányába. Ez a bevett modell, amit nyilván mi is fogunk használni, mi ehhez párosítjuk ezt az egészen új konstrukciót, hogy a tudásközpont mögött létrejön egy KFT, amelyben eleve részesedése lesz a tudásközpont mindenkori vezetőjének, illetőleg lesz egy olyan csomag, amelyet ő kioszthat csúcskutatóinak. Tehát ő motiválhat egy külföldi fiatal csúcskutatót, gyere el hozzánk ide Budapestre, Szegedre, Debrecenbe, Pécsre, ahol éppen a tudásközpont létrejön, a csoportomba kutatni, mert itt nem csak világszínvonalú körülmények között tudod végezni ezt a kutatást az én irányításom alatt, hanem részesévé válhatsz annak a KFT-nek, amely majd a keletkező szellemi tőkét hasznosítani fogja.
Ha a kutatók célja az, hogy kézzelfogható végeredmény legyen, az nem megy adott esetben az alapkutatások rovására?
Nem megy a rovására, mert hogy mi arra adjuk a támogatást, hogy kutassanak a legjobb belátásuk szerint. Tehát mi nem írjuk azt elő, hogy évente hány darab szabadalom, meg egyéb ilyen jellegű bejelentés. Ugyan hozzáteszem, a mi közfeladatfinanszírozási szerződésünkben szerepelnek erre is keretszámok, ez egy rendkívül szigorú szerződés, rendkívül sok mérhető teljesítményadattal, köztük bejelentett szabadalmak, elfogadott szabadalmak, és egyéb formában biztosított szellemi tőke és szellemi tulajdon. Ugyanakkor mi rendelkezünk elég önbizalommal ahhoz, hogy ezt a kényszert ne adjuk tovább csúcskutatóinknak, ne úgy kutassanak, hogy ők minél több szabadalmat hozzanak ki abból. Ezek majd adódnak. Ezek majd természetes módon adódnak. Mi a csúcskutatóinkat arra ösztökéljük, hogy azon program mentén, amely alapján ők kiválasztásra kerültek, és ezt a támogatást kiérdemelték, a lehető legnagyobb, legjobb tudásuk szerint, legnagyobb igyekezettel igyekezzenek új felfedezéseket tenni. És ezek majd hozzák magukkal ezeket a szabadalmakat.
Hogyan szeretnék itthon tartani a legtehetségesebb fiatalokat, illetve hazahozni azokat, akik külföldön dolgoznak?
Hát pontosan ezzel a koncepcióval, hogy építünk olyan kutatóközpontokat, amelyek a világ legjobbjával vetekednek. És olyan hírnevük lesz előbb-utóbb, mint egy Harvard, egy MIT, vagy egy Max Planck intézetben működő világszínvonalú, világhírű kutatócsoportnak.
Roska Botton volt az első fontos igazolásuk, hadd fogalmazzak így, hiszen ön is így fogalmazott, amikor bemutatták Roska Botondot, neurobiológust. Miért volt fontos az ő hazahozatala idézőjelbe, hiszen ugye kint dolgozik továbbra is Svájcban, de elvileg többet jár majd haza. Mit jelent a gyakorlatban ez a hazahozatal, és miért volt fontos az alapítvány számára?
Hát azért volt fontos, mert Roska Botond egy abszolút világnagyság, és nehezen tudok éppen most elképzelni valakit, aki jobban reprezentálná azt a koncepciót, amit mi elképzeltünk és megálmodtunk. Roska Botond felépített egy fantasztikus kutatóintézetet, csak hogy a nagyságrendekkel tisztában legyünk, ő évente, tehát Roska Botond talán a kedves hallgatók számára, akik még nem találkoztak a nevével, bár gondolom kevés ilyen hallgató van, egy világhírű neurobiológus, aki a világon elsőként tehát sikeres kísérleteket abba az irányba, hogy egy bizonyos fajtájú vakságban szenvedő egyéneknek bizonyos mértékig a látóképességét vissza tudta állítani, ami egy korszakalkotó felfedezés, ezért azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt Wolf-díjban részesült, ami a Nobel-díj előszobája, és én úgy gondolom, hogy az egyik legígéretesebb következő Nobel-díj várományos a Magyarországnak, ez csak úgy a dolog margójára. Tehát Roska Botond egy olyan intézetet épített fel, amely jóval nagyobb annál, és jóval nagyobb resszorszokkal, forrásokkal rendelkezik éves szinten, mint az én Max Planck intézetemben a 3 Max Planck igazgató, egymástól független működő Max Planck igazgató együttvéve. És őt sikerült első frontier fellowként leigazolni, és rábírni arra, hogy felépítsen itt Magyarországon, Budapesten egy kutatóközpontot, ahol ezt a kutatást egy új irányba kiterjeszti, egyéb iránt itt Magyarországon működő kutatókkal való együttműködésbe. Rózsa Balázs neve mindenképp említése érdemes ebben az összefüggésben, akivel Roska Botond már évek óta együttműködik, a Brain Vision Center fedele alatt. És ez az együttműködés fog tudni egy egészen új formában kiteljesedni, amely már az elmúlt években is nagyszámú, legkiválóbb folyóiratokban, Nature Science folyóiratokban került publikálásra ennek az együttműködésnek az eredményei, úgyhogy ennek már előélete van, tehát itt már van mire építeni, és hát óriási dolognak tartom, hogy ezzel a leigazolással sikerült Roska Botondot egyelőre 6 évre elkötelezni, hogy ő itt egy világhírű csoportot felépít, és természetesen bízunk abban, hogy ennek hosszú távú folytatása lesz, hiszen ez a támogatás ez természetesen hosszabbítható megfelelő teljesítmények esetén, és nincs kétségünk a felől, hogy Roska Botnak esetében ezek a teljesítmények messze túl fogják szárnyalni még a mi várakozásainkat is.
Hány hasonló kvalitású kutató, tudós van külföldön, akit célba vettek, akit hazahoznának?
Hát ez nagyon jó kérdés, ez nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy a rezervoár az nagy, tehát a célunk az, és ezt vállaltuk egyébként a közfeladat finanszírozási szerződésben, hogy összesen 25 kutatóközpontot hozunk létre, 25 Frontiers Fellow vezetésével. Ez természetesen egy hosszú távú cél, amit nagyjából, ha minden jól megy, 6 éves táblatban tervezünk realizálni, tehát ilyen 3-4 nagyságrendű fellow évente, amit szeretnénk behozni a rendszerbe terveink szerint. És hát nagyjából én úgy gondolom, hogy ez feltölthető, ez a rezervoár. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni érdemes, hogy természetesen van, mint az élet minden területén, utánpótlás, és vannak olyan meredeken felfelé ívelő pályájú fiatal kutatóink szerte a világban, jó néhányan, szerencsére még Magyarországon is, de különösen a nagyvilágban, amelyek néhány éven belül elérhetik azt a színvonalat, hogy ők is joggal és hát jó kilátásokkal pályázhatnak egy Frontiers Fellow-i kinevezésre.
Jellemzően milyen tudományterületekre fókuszálnak?
A természettudományok, élő és élettelen természettudományok, illetőleg a mérnöki tudományok teljes spektrumára. Tehát mindazokra a területekre, amelyek fontosak lehetnek a jövő mély technológia, a jelen és a nyilvánvalóan jövő mély technológiáira, amely területeken a legnagyobb hozzáadott értékű termékek és technológiák kifejlesztését várhatjuk.
Mi kell ahhoz, hogy ezeket a tudósokat haza lehessen hozni? Pénz, infrastruktúra, kutatási szabadság, jövőkép? Mit lehet nyújtani nekik?
Mindez együtt. Meg is válaszolta a kérdést. Mindez együtt. Nyilván világszínvonalú infrastruktúra, szabadság teljes mértékben, de ugyanilyen fontos, mint ez a kettő, a hosszú távú kiszámíthatóság. És itt visszakanyarodhatunk arra, hogy akkor most egyik kormány, másik kormány. Tehát, hogyha ez pártpolitikai kérdéssé válik, akkor ennek a projektnek Magyarországon nincs jövője. Ennek a projektnek egyedül akkor van jövője Magyarországon, hogyha ez nem pártpolitikai kérdés. Ugyanúgy, ahogy Németországban teljesen mindegy, hogy a zöldek, a szociáldemokraták, a konzervatívok kerülnek kormányzati pozícióba, a Max Planck Társaság létjogosultságát az égvilágon senkinek nem jut eszébe megkérdőjelezni. Annak a Max Planck Társaságnak, amely az elmúlt 10 évben 5 Nobel-díjat produkált. Senkinek nem jut eszébe megkérdőjelezni. Ezt a Max Planck Társaságot finanszírozza a német állam 2,5-3 milliárd euróval évente, és senkinek nem jut eszébe, mindannak ellenére, hogy a Németország az elmúlt évtizedek legsúlyosabb válságát éli át. Harmadik évben egymás után van recesszió. És nyilvánvaló, hogy nagyon kemény intézkedések előtt áll a német állam. Mindenek ellenére ezt a 2,5-3 milliárd eurót, amit évente az adófizetők oda tesznek a Max Planck Társaságnak, az égvilágon senkinek nem jut eszébe. Még csak az ellenzéknek sem. Tehát ezzel senki nem akar politikát csinálni, és ebből politikai tőkét kovácsolni Németországban, hogy elkezdjen azzal kampányolni, hogy ha hát most még kell azt a milliárdokat, milyen jó fel lehetne használni most a minimálbérek nevelésére, vagy egyéb dolgokra. Szó nincs ilyenről.
Az Évon Alapítvány nemrég letette az alapkövét egy kampusznak. Tulajdonképpen mi lesz ez az épület? Mennyivel lesz ez több, mint mondjuk egy egyetemi kampusz?
Hát legalább annyi valamennyivel az Évon Alapítvány több, mint nem csak egy egyetemi kampusz, de mint a világon bárhol működő kutatási intézmény. A Frontiers Campus az egyesíti a kutatást, a tehetséggondozást és a társadalmi hasznosítást. A kutatás csúcskutatás bázisa lesz, a tehetséggondozás koordinációja, szervezése és integrálása a csúcskutatással itt történik, illetőleg itt történnek meg az első lépések a nagy horderejű felfedezések társadalmi hasznosítása irányába. Ez az ökoszisztéma nem csak, hogy egyetemi kampuszokon nincs meg, hanem tudomásunk szerint a világ egyetlen kutató intézményében sincs meg ilyen formában.
Ez a gyakorlatban laboratóriumokat is jelent, vagy pedig idézőjelben véve csak irodákat?
Természetesen nagy részben laboratóriumokat jelent, és sokkal kisebb részben irodákat. Igen. Tehát az épületnek a sok ezer négyzetméternyi hasznos alapterületének a döntő része azok kutatási helyszínek.
Lehet már úgy tervezni egy épületet, hogy még nem tudják, hogy pontosan milyen kutatások zajlanak benne, hiszen ugye, például a hazahívott kutatók is önálló kutatócsoportokat alapítanak majd.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Úgy gondoljuk, hogy lehet. Tehát ismerjük az alapvető igényeket, tehát ismerjük azt, hogy nagyjából milyen nagyságrendű, milyen méretű kell, hogy legyen egy labor, és milyen alap infrastruktúrával kell, hogy rendelkezzen. Ez az alapinfrastruktúra kezdettől fogva beépítésre kerül, ugyanakkor úgy kerül az épület megkonstruálásra, hogy nagyon kicsi energia és költségráfordítással falakat ki lehessen venni, eltolni, tehát flexibilisen, rugalmasan tudunk reagálni a becsatlakozó Frontiers Fellow-k igényeire és elképzeléseire. Tehát itt egy alap infrastruktúra fog rendelkezésre állni, amelynek a végleges kialakítása akkor történik meg, amikor egy Frontiers Fellow-val szerződést kötünk, és ő pontosan ismerteti az igényeit.
Tehetséggondozásról többször beszéltünk, mert többször említette itt a beszélgetésben. Mekkora szerep jut az alapítvány működésében erre, illetve mekkora keretösszegekkel gondolkodnak egyáltalán? Szét vannak-e már osztva ezek a keretösszegek?
Kulcsszerep. A tehetséggondozás az egy olyan kulcsszerepet játszik az alapítvány működésében, mint az FC Barcelona, az FC Bayern München vagy a Real Madrid működésében a fiatal tehetségek felkarolása és a világsztárok fejlesztése. Ugyanezt a jelentőséget játsza az élvonal alapítvány működésében a tehetséggondozás. Tehát arra alapulnak majd a jövőbeni csúcskutatások, és azok, akikben be tudjuk gyújtani középiskolában, a legjobb tanáraink, középiskolai tanáraink be tudják majd gyújtani a szikrát, és tudják kísérni az útjukat, és egyengetni az útjukat. Erről szól ugye a tehetséggondozás, és végül is segíteni őket abban, hogy megtalálják azt a területet, ahol ők, amelynek ők az életüket szeretnék szentelni, és ezt megtalálják úgy, hogy már ebben a fázisban a középiskolai tanulmányaik során lehetőségük van csúcskutatókkal kapcsolatba kerülni, nem csak a tévén keresztül látni őket, hanem ténylegesen itt Magyarországon kapcsolatba kerülni velük, egy bizonyos mentori kapcsolatot létesíteni, úgyhogy ezek a későbbi mentoraik, majd miután az egyetemi tanulmányaikat elkezdik, legyen az bárhol, Magyarországon, vagy egy külföldi csúcsegyetemen, ezek az itthoni Frontiers Fellowing, Frontiers Investigatoraink kísérjék az ő pályájukat, és lehetőséget kínáljanak tárt kapukkal arra, hogy amikor eljött az idő, akkor hozzájuk jöjjenek egy magyar egyetemen befejezett tanulmányok után, vagy pedig egy külföldi egyetemen befejezett tanulmányok után.
Önöknek lesz már kapcsolata mondjuk a középiskolásokkal? Hogyan találják meg őket, akik jól szerepelnek mondjuk egy tanulmányi versenyen, vagy akit a tanár ajánl?
Hát ez egy nagyon, 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 nagyon nagyszerű kérdés. Egy évvel ezelőtt alapítottam a MatFin alapítványt azzal a céllal, hogy a matematika, fizika, informatika területén egységes standardok, egységes szisztéma alapján felépítsünk egy egész országra kiterjedő tehetséggondozási rendszert, és és örömmel jelenthetem, hogy hála rendkívül motivált és elkötelezett és elhivatott tanárok seregének mind a három területen néhány hónap alatt sikerült ezt a rendszert felépíteni, és egy olyan ökoszisztémává kiépíteni, amely egyetlen tantár területén sem létezik. Egyéb iránt még a sokat említett NTA által nagyszerűen vitt orvosbiológiai területen sem, mégpedig az ökoszisztéma áll szakköri hálózatból, olimpiai iskolából és versenyek ökoszisztémájából. Mind a hármat aktívan támogatjuk, mind a három programunk része, és már az első évben sikerült nagyjából 25 gimnáziumba eljutni, 75 tanár bevonni, akik aktívan hétről hétre. Nagyjából jelenleg 400 gyerek ebben az első fázisban, akikkel foglalkoznak. Ez nem tűnik nagy számnak, ugyanakkor a szám talán többet mond akkor, hogyha hangsúlyozom, és ezt hangsúlyozni szeretném, mert hogy a mérhetőség, a mérhető teljesítmény az a tehetséggondozásban ugyanolyan fontos, mint a csúcskutatásban. Hangsúlyoznám, hogy ez a nagyjából 400 gyerek, ez nem egyszerűen csak ott van valahogy beregisztrált, és akkor létezik valahogy a neve szerepel egy listán, hanem ez a 400 gyerek szeptembertől májusig részt vett, vagy rendszeres heti szakkörökön, vagy a havi rendszerességgel, egyébként legelső alkalommal szeptembertől beindult olimpiai iskolában, hogyha ő olimpiai kerettaggá vált, havi rendszerességgel edzőtáborozunk a legkiválóbbjainkkal, akikből aztán majd Magyarország képviseletében az olimpiai csapat kikerül, illetőleg országos tanulmányi versenyeken vesznek részt. Tehát ez a nagyjából 400 gyerekről állíthatjuk azt, hogy ők a programunk sikeres résztvevői. És erre nagyon pontos mérőszámaink vannak, tehát például egy konkrétum, ha egy diák nem vesz részt az egész 9 hónapra kiterjedő szakköreink legalább 70%-án, akkor ő nem számít nekünk végén a sikernél. Tehát őt a végső eredményben nem tudjuk beszámítani, mert nem tudtuk olyan mértékig megnyerni a program számára, hogy ő ténylegesen, következetesen, rendszeresen ebben részt vett. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos a tehetséggondozás területén is, a mérhetőség, a mérhető teljesítmény.
Tudom, hogy nehéz kérdés. Most ugye alapvetően a tehetséges fiatalokról beszélünk, de azt azért mindannyian tudjuk, hogy egy picit nagy a lemorzsolódás, mondjuk a fizika tanári pályára. Most már talán többen jelentkeznek, de még mindig nem feltétlenül annyian, mint kellene. Ön szerint hol lehetne felkelteni az érdeklődést a természettudományok iránt?
Hát ez az érdeklődés az iskolában kezdődik, és ehhez kellene kiváló tanárok, tehát ön itt a lényegre tapintott. A tanárokon áll vagy bukik az érdeklődés felkeltés és az azt követő tehetséggondozás is. Ha azok a tanárok, akik ebben az ügyben ez iránt elhivatottak, nem állnak rendelkezésre kellő számban, akkor a tehetséggondozás nem fog működni. Ha a tehetséggondozás nem fog működni, akkor nem lesz Magyarországon csúcskutatás sem, és nem fognak születni Magyarországon olyan nagy horderejű felfedezések és innovációk sem, amelyek az emberiség jövőjét befolyásolhatják, és amelyek Magyarországon a Kárpát-medencében a jóléthez hosszú távon hozzájárulhatnak. Ekkora a jelentősége a tanárainknak. Ekkora. Magyarország jövője tanáraink kezében van, úgyhogy nem véletlen az, hogy talán néhányan kedves hallgatók közül még emlékeznek, hogy az első nyilatkozatom, amit tettem a Nobel-díj kihirdetése után, néhány nappal később hazajöttem, és hát nem volt más választásom, mint a televízió képernyője megjelenni, és én ott az első megnyilatkozásomban appelláltam a kormányunkra, hogy legyenek olyan kedvesek, minden lehetséges intézkedést megtenni, hogy a tanári pálya becsületét helyreállítsuk, ami egyébként ami szintén hírértékű volt, nem került be a magyar távirati iroda által tovább terjesztésre. Érdemesnek tartott részbe ebből a nyilatkozatból.
Nagyon más téma, most egy éles váltás következik. Ugye a sajtóban lehetett olvasni arról, hogy vita volt a Nemzeti Tudósképző Akadémia támogatásáról. Itt most egyáltalán támogatásról vagy finanszírozásról beszélünk?
Hát ez nagyon jó kérdés. Tehát tulajdonképpen ez a konfliktusnak a tárgya, vagy az igazából az oka, mint ahogy ez kikristályosodott a végére, hogy a Nemzeti Tudós Akadémia tulajdonképpen egy olyan finanszírozást kíván, amit ahhoz hasonlítható, hogy oda megyek az ATM pénzadó automatához, megnyomom a gombot, és kijön a pénz, és az automata nem tesz fel kérdéseket. Mi ilyen finanszírozást nem tudunk biztosítani. Minket egy nagyon-nagyon szigorú feltételrendszerhez kötött szerződés kötelez arra, egyébként a lelkiismeretem is arra kötelezne, csak úgy mellékes megjegyzés, de talán ebben az összefüggésben fontosabb az, hogy egy magyar állammal kötött szerződés köt arra, hogy minden számunkra rendelkezésre bocsátott adóforintot a lehető legnagyobb költséghatékonysággal használjunk fel, mind a csúcskutatás, mind a tehetséggondozás területén, és mérhető teljesítmények legyenek, hogy tudjuk mérni azt, hogy milyen hatékonysággal használtuk fel azokat az adóforintokat, amiket a magyar kormány mindenkor rendelkezésünkre bocsát. Nyilvánvalóan ennek a feltételnek csak akkor tudunk eleget tenni, hogyha ezt a követelményt azon szervezetek irányába is megfogalmazzuk, akik a mi támogatásunkra, nem finanszírozásunkra, akik a mi támogatásunkra számítanak. Azokkal a szervezetekkel nekünk szükségünk van egy támogatási szerződésre, magától értetődő módon, amely megfogalmazza, hogy milyen támogatást biztosítunk milyen időszakban, és azért mik az elvárásaink. Itt tulajdonképpen az elvárásokon robbant ki a vita, és itt ezzel kapcsolatban tehát a Nemzeti Tudós Akadémia benyújtotta a támogatási kérelmét, ami gyakorlatilag egy táblázatban minősült, hogy milyen néhány címszavakkal, milyen jellegű tevékenységre hány 100 millió forintot igényelnek. Felügyelőbizottságunk a március 24-i ülésen, amelynek én egyébként nyilvánvalóan nem vagyok tagja, abban az időszakban éppen a Hongkongi Egyetemen vendégkutattam, tehát nagyon távol is voltam fizikailag innen, tehát a tőlem teljesen független felügyelőbizottságunk március 24-i ülésén megállapította, hogy bizony itt komoly hiányosságok vannak az igényelt összegek felhasználásáról biztosított információk, indoklásai tekintetében, és Hegyi Pétert, a szervezet képviselőjét, aki ezen a felügyelőbizottsági ülésen jelen volt, felszólította, hogy ezt a hiányt pótolja. Erre Hegyi Péter a jegyzőkönyv tanúsága szerint ígéretet tett. Ezt az ígéretét mind a mai napig nem váltotta be. Az utolsó pillanatig nyitva tartottuk a kaput ahhoz, hogy az április 1-én megtörtént kuratóriumi ülésünkre ezt az legalább az egyebek címszó alatt tárgyalhassuk, és a támogatási kérelmét és az NTA támogatási kérelméről egy pozitív döntést hozhassunk, az utolsó, szó szerint az utolsó pillanatig, ha legalább néhány órával ezen kuratóriumi ülés előtt a kért és ígért hiánypótlás beérkezett volna, akkor az egyebek napirendi pont alatt bevittem volna ezt a kérelmet, és minden bizonnyal sikerült volna egy pozitív döntést hozni, és akkor most egészen másról tudnánk talán beszélgetni.
Van még innen visszaút? Lehet együttműködés a két szervezet között?
Nézze, mi ezután megkerestük Hegyi Pétert, és megkértük, hogy akkor találkozzunk, és végezzük el azt az egyeztetést, amelynek során a hiánypótlás megtörténhet. Erről pontos e-mail dokumentációnk van, tehát minden, amit én most önnek mondok, ezt természetesen bizonyítani tudjuk. Ez a találkozó létre is jött. Mondhatom, hogy pozitív hangnemben, és konstruktív hangnemben. Egyéb iránt a minisztérium részéről Bódis László helyettes államtitkár úr is részt vett rajta. És itt született egy olyan egyesség a végére, hogy megvolt a roadmapünk, hogy akkor azt a bizonyos 666 millió forintot, amit az alapítvány 8 hónapra, január 1-től augusztus 31-ig bezárólag kért tőlünk, hogy azt ténylegesen biztosítani tudjuk. Erről született egy jegyzőkönyv is, ami szintén egy iteráción végigment. Hegyi Péter visszaért, kiegészítette, és nagyon pozitívan haladtunk, és 2 nappal később pedig kaptunk egy levelet, hivatalos levelet az NTA kuratórium részéről, amiben a kuratórium egyhangú döntésével felmondták a velünk való további együttműködést, és kimondták, hogy a mi támogatásunkra nem tartanak igényt, mert úgy gondolják, hogy mi szakmailag az ő munkájukba be akarunk avatkozni, és ezt ők nem tudják elfogadni. Tehát visszatérve az ön kérdésére, ezt a kérdést kérném, hogy az NTA irányába tegye fel, nem mi léptünk ki az egyeztetésből, és nem mi vagyunk azok, akik miatt jelenleg nem ülünk egy asztalnál, és nem próbálunk megegyezni.
Az ön egyik zászlóshajója, ha hívhatom így, a molekuláris új lenyomat kutató központ. Hogy állnak ezek a kísérletek? Ugye ennek a lényege az, hogy lézer segítségével a vérből vagy a vérplazmából mutatnának ki bizonyos betegségeket, vagy betegség előjeleket?
Így van, de talán mielőtt ezekkel a részletekkel untatnám kedves hallgatókat, talán egy-két mondatot megérdemel tulajdonképpen az egésznek az értelme. 4 nagy betegségcsoport, szív- és érrendszeri, daganatos, légúti, illetőleg anyagcsere megbetegedések okozzák a világon az elhalázások 3/4 részét. Ez a 4 betegség kategória. Az elhalálozások nagy része azért történik meg, mert nem sikerül eléggé korai stádiumban ezeket a betegségeket felismerni. Egészen konkrétan 17 millió ember hal meg évente. Ezekből több mint 10 000 Magyarországon fiatalkorban, csak azért, mert ezeket a betegségeket túl későn ismeri fel, túl későn képes a mai orvostudomány és a mai egészségügyi rendszer felismerni. Úgyhogy ezen az áldatlan állapoton szeretnénk mi változtatni, erről szól ez a kutatás. Tehát a hosszú távú célunk az, mielőtt itt technikai részletekbe mennénk, hogyha erre is marad még idő, ezt fontosabbnak tartom elmondani, hogy a hosszú távú célunk az, hogy egy olyan egészségvédelmi rendszert alakítsunk ki, amelyben minden egyes felnőtt állampolgár, aki már hát nagy valószínűség, vagy a legnagyobb valószínűséggel betegedhet meg egyik-másik ilyen krónikus megbetegedésben. Nem várunk arra, és az egészségügyi rendszer nem arra vár, hogy majd előbb-utóbb tünetek lesznek, és akkor azok a tünetekkel a addigra már beteggé vált állampolgár hozzánk fordul, hanem még egészségesen bejön hozzánk, évente legalább egyszer egy rövid véradásra, a vér molekuláris összetételéből, és erről szól a mi történetünk, megállapítjuk, hogy ő még egészséges-e, vagy pedig valamelyik ezek közül a 4 krónikus betegségcsoportból valamelyik betegség már kialakuló félben van, és akkor nagyon gyorsan, még kezdeti stádiumban diagnosztizálni, kell, és a rendelkezésre álló rengeteg terápia. Tehát mindegyik területen ott vannak a terápiák. A baj csak az, hogy a legtöbb, nagyon sok esetben ezek a terápiák csak későn tudnak bevetésre kerülni, mert későn kerül a betegség felismerésére. Ez nem csak azt jelenti, hogy nagyon sok ember fiatalon meghal ez miatt, vagy pedig invaliddá válik. Ez azt is jelenti, hogy Magyarországnak konkrétan 1000 milliárdos nagyságrendű kiadás keletkezik az egészségügyben, amely arról szól, hogy drága terápiákat késői stádiumban felismert betegségekre kell nagyon rossz hatásfokkal alkalmazni. Tehát gondoljuk meg, hogyha ennek csak 10%-át tudnánk megtakarítani azzal a rendszerrel, ami mi dolgozunk, akkor ez évente 100 milliárdos nagyságrendben eredményezne megtakarítást. Tehát ezt szeretném mindig előtérbe helyezni, amikor valaki azt kérdezi, hogy mennyire drága ez a kutatás. Ehhez képest ez a kutatás rendkívül olcsó.
Hol tartanak most? Mennyi vérmintával tudnak dolgozni?
70 ezer vérmintát gyűjtöttünk össze, több mint 11 ezer csodálatos magyar állampolgárt tudtunk bevonni. Egyébként ezen a helyen szeretném tényleg a legmélyebb tiszteletemet és legnagyobb köszönetemet kifejezni minden egyes résztvevőnknek a programunkban. Nagyon sok a szakértővel beszéltünk, mielőtt ezt elindítottuk, és azt mondták, hogy ez nem fog működni, ne kezdjetek bele, mert lehet, hogy el tudjátok kezdeni, de az emberek nem fognak éveken át visszajönni hozzátok. És ha nem jönnek át éveken át, 10 éven keresztül folyik ez a program, akkor nyilván ez kudarcra van ítélve. Ezen a helyen óriási köszönet az a résztvevőknek, mert visszajönnek hozzánk. És 5 évvel ezelőtt indultunk, és a remózsolódás az nagyságrendileg 10%-os, ami valami egészen fantasztikus szám, és az irodalom alapja, az irodalomban egyedülálló.
Csak röviden a végén gondolom.
70 ezer, elnézést, nem tudom, hogy említettem-e a választ, 70 ezer vérmintát gyűjtöttünk eddig össze a 11 ezer résztvevőnktől.
Gondolom, önök is használnak mesterséges intelligenciát, amivel ugye rengeteg adatot lehet viszonylag gyorsan feldolgozni. Ön szerint lesznek olyan tudományos felfedezések, amiket már nem az ember, hanem valamilyen algoritmus ért meg?
Olyan tudományos felfedezés, amiben az algoritmusnak kulcs szerepe van, természetesen nem csak lesznek, ilyenek már vannak. Ezért járt az elmúlt kémiai Nobel-díj mesterséges intelligencia segítségével fehérje molekulák struktúráját tudjuk meghatározni a rendelkezésre álló adatokból. Tehát ilyenek már vannak, és igen, a mi kutatásunkban is központi szerepet játszik a mesterséges intelligencia. A kutatásunk kezdődik a klinikai vizsgálattal, a vérminták gyűjtésével, lehető legmagasabb standardok szerint nyilván a hozzátartozó egészségügyi adatokkal együtt. Ezekből a vérmintákból a lehető legnagyobb mennyiségű molekuláris információt vonjuk ki a legmodernebb fizikai technológiákkal, köztük a saját fejlesztésű lézertechnológiával, és a harmadik oszlopa az, hogy a kivont információt korrelációba hozzuk kialakuló félben lévő diagnosztizált betegségekkel, és ezt a korrelációt megmutatjuk a mesterséges intelligenciának, ezzel betanítunk egy algoritmust, ami később képes lesz arra, hogyha elmegyünk az orvoshoz egy rövid vérvételre, és korábban még egészséges állapotba leadtuk a vérmintáinkat, akkor a saját vérmintánk molekuláris ujjnyomatához képesti változásból, ami később állapít meg az orvos, meg tudja állapítani, hogy te még mindig a normál tartományban vagy a saját személyre szabott normál tartományodban, tehát nyugodt lehetsz, egészséges vagy, egy év múlva gyere vissza, vagy pedig ebből a saját személyre szabott normál tartományból az ujjlenyomat kimozdult, ebben az esetben gyors ismétlésre van szükség, hogy ez ténylegesen szisztematikus-e, és ha ez megerősödik, hogy tényleg kimozdult, akkor ez a kiképzett algoritmus reményeink szerint utalást ad arra, hogy igen, itt esetleg egy betegség van kialakuló félben, részletes vizsgálatokra van szükség. Ez a jövő medicinája.
Köszönöm szépen, remélem, hogy legközelebb innen tudjuk majd folytatni a beszélgetést. Az aréna vendége Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke volt. Az arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján is. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő, Széchi Ágás szerkesztő volt a segítségemre. A videós tartalmat az Bence műszaki igazgató kezeli. Köszönöm a figyelmüket, Domani Andrást hallották.
Én is köszönöm a lehetőséget.